Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Halas Annó történelmi magazinunk júniusi adása. Köszöntjük a kedves hallgatókat. Végső István történész a vendégem, állandó vendégem. Szervusz István.
Üdvözlök én is mindenkit.
No, hát elérkeztünk a nyári adáshoz, hát már benne vagyunk és a fél évhez is, és egy nagyon szép, hát szép téma, igen, az relatív, hogy vesszük. Igazából én megmondom őszinte, hogyha rendőrökről van szó, akkor nekem egy kicsit benne van egy kis izgalom, nem tudom miért, mert nincs okom félni tőlük, csak hát, hogyha az ember a rendőrséget hallja, akkor általában van benne egy kicsi ilyen, hogy hát jaj, mi történt, vagy mit csinál, de nem. Uh-huh. Nem így lesz szó a rendőrségről, hanem igazából városrendészet, rendőrség?
Ez igen, lesz. Rendészet. Hát ugye mindig egy kicsit másképp hívták ebben az időszakban még, ahonnan kezdjük ezt az egészet. Ugye nagyon fontos volt, és nagyon sokszor beszélünk erről, hogy Halas városa ugye egy ilyen hatalmas nagy határú település volt, 112 ezer kataszter holddal. Hát most ahonnan indítjuk ezt a 1800-as évek környékéről, hát itt ugye a betyárság, de hát azért a pásztorokkal is voltak problémák, katonaszökevények voltak a határban, tehát hogy, és hát ez azért problémákat okozott, hiszen a tanyákat fenyegették, az utazókat is nyilván kirabolták helyenként, tehát azért voltak itt problémák, és nagyon nagy szükség volt arra, hogy legyen valamiféle rendvédelem kint külterületen is, meg hát belterületen is nyilvánvaló módon, úgyhogy hát hívták ezeket mindenféle módon. Ugye mi a 1745-től ugye a Jászkun kerülethez tartoztunk, és hát ebben az időszakban velük kellett komolyabban együttműködni, tehát nem volt egy ilyen nagyon nagy létszámú állomány a rendvédelemmel kapcsolatban. Úgynevezett kommissáriusok, meg hadnagyok voltak, akik ezekkel a nyomozásokkal foglalkoztak. Ezen kívül volt ugye a határnak ilyen mezőőrsége, illetve még nem csendőrök, hanem zsandárok voltak kint főként külterületen. Tehát ez egy nagyon izgalmas időszak, és hát magát a kvázi rendőrfőnöki címet pedig Vári Szabó István töltötte be, aki ugye a városnak a első polgármestere volt későbbiekben. Tehát, és ő mellé voltak rendelve különböző úgynevezett városi szolgák, tehát hogy látható, hogy nem volt egy ilyen nagyon komolyan kiépített rendvédelem, de azért mégiscsak voltak, akikhez lehetett fordulni. Onnantól kezdve, hogy rendezett tanácsú város lettünk, és ugye magát a Jászkun kerületet, ezáltal a Halast is beolvasztják a Pest-Pilis-von Kiskunvár megyébe. Innentől kezdve azért komolyabban kell rendőrséggel, illetve rendészettel foglalkoznunk. Magának a városnak kell ezzel komolyan foglalkozni. Ugye lesz egy rendőrkapitányunk, egy rendőrfogalmazónk, aki egyébként maga a helyettese is a rendőrkapitánynak, két rendőrbiztosunk, két írnokunk, egy börtönőrünk, 9 gyalogrendőrünk, 12 lovasrendőrünk és 6 kézbesítő szolga lesz gyakorlatilag az első ilyen rendvédelmi vagy rendőrségi állományunk. Ebből ugye a lovasokat nyilván gondolhatjuk, hogy elsősorban a határba vannak szolgálatba, úgyhogy ez ilyen szempontból nagyon izgalmas és érdekes időszak, én azt gondolom. És az is izgalmas, hogy egyébként általában érdekes módon, és ez egy nagyon jó és pozitív dolog, hogy én több olyan emberrel is beszélgettem, akik foglalkoznak rendészet történettel, és az volt a tapasztalat, hogy egyébként a hallasi rendőrséggel kapcsolatban ezek a szabályrendeletek, rendészeti, tehát a szervezeti felépítéssel kapcsolatos dolgok, ezek igen jól megmaradtak, tehát országos szinten is szoktak helyenként hivatkozni Halasra, és el fogunk jutni majd 1919-ig, amikor államosítják a rendőrséget, és államrendőrség lesz, és akkor az már egy nagyon komoly szervezet. Erről fogunk majd beszélgetni.
No, hát akkor a rendőrségről lesz szó a következő percekben, ebben a mai adásban. Maradjanak velünk!
Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Halas Annó történelmi magazinunk júniusi félévi adása, rendőrség, a mai témánk a rendvédelem. 1870-es éveknél járunk, és hát hogyan nézett ki igazából abban a korban, vagy azokban az években a rendvédelem, vagy ugye ez a rendőrség. Mondta az első blokkban, hogy ugye nem is úgy hívták őket, hanem komisszárius? Vagy...
Igen. Hát ez még azért előtte van ennek az időszaknak. Tehát itt, amikor már most tartunk, ott már abszolút rendőrségről beszélhetünk, rendvédelemről, rendészetről.
No, hát akkor 1870-ben vagyunk.
70-es években.
70-es évek, igen. Milyen főbb mozzanatok voltak?
Igen, hát a szervezeti felépítés én azt gondolom izgalmas, illetve az, hogy kik töltötték be ezeket a pozíciókat. Azt sejtem, hogy először elsősorban akkor is inkább a jegyző, illetve a polgármester volt az, aki betölti ezeket a rendőrfőnöki feladatokat, de később van egy nagyon neves személyiség, aki hát talán az idősebbek még hallottak is róla, illetve református temetőbe, aki jár, ott eléggé nagy sírja van ennek a családnak, ezeknek az embereknek. Ez a Szekér család. Szekér Pál az, aki hát fenntanul Budapesten, jogot tanul, később visszakerül Kiskunhalasra, és 1884-től egészen 1918 teléig ő tölti be a rendőrfőnöki, tehát ez egy igencsak hatalmas nagy időszak, és hatalmas nagy korszak, tehát ő a meghatározója ennek a gyakorlatilag a dualizmus szinte egészének, tehát ő a rendőrkapitány. De aztán meg kell említenünk Hódosi Gyulát, aki ő a rendőrfogalmazó volt, tehát kvázi ő volt az, aki helyettesítette őt, ő is egészen hosszú ideig marad ebben a pozícióban. Aztán van egy olyan személy, aki még az 1848-49-es szabadságharcban is harcol, Huszár Hadnagy, ő is egy közismert család, most már egy kicsit ő is megkopott, mint a Szekér, ő pedig a szuper családnak a családtagja, a szuper Imre, ő rendőrbiztos volt. Aztán ott van nekünk rendőrbiztosnak még Szűri László. Ők nagyjából ugyanabban az időszakban kezdik, és ezt az időszakot ők határozzák meg. Tehát ők a nyomozók, ők azok, akik a rendőrség ügyeiről, szervezeti szabályzatáról beszélnek, írnak és összeállítják ezeket. Tehát ők nagyon fontos személyiségek. És hát egy adatsort is hoztam, ami nagyon jól mutatja egyébként azt, hogy a rendőrség nem csak arra volt jó, hogy hát kvázi megakadályozza a bűncselekményeket, hanem a bejelentett bűncselekmények száma is nagyon megnőtt. Nem hiszem, hogy a bűncselekmények száma ilyen meredeken nőtt volna, egyszerűen nem jelentették be a lopásokat, de egy idő után, mivel látták azt, hogy eredményes a halasi rendőrség, ezért aztán elkezdik bejelenteni, ugyanis még 1877-ben 52 bejelentett lopás volt, abból 20-at nem tudnak csak kinyomozni, addig 1879-ben 81 bejelentett lopás volt, abból csak 24-et nem tudnak kinyomozni, viszont már 1888-ban 280 bejelentett lopás volt, és ebből 130-at nem tudnak kinyomozni. Itt ugye az arányok azért érezzük, hogy nem javulnak, sőt romlanak, viszont hogyha darabszámot nézzük, akkor viszont hatalmas munka, hiszen itt még egy ilyen 30, hiszen mondjuk 1871-ben még egy 30 esetet kellett kinyomozni, és sikeresen, addig itt látjuk, hogy rá 11 év múlva, holott a rendőrség létszáma túlságosan nem nő, akkor viszont már 150 esetet tudnak kinyomozni sikeresen. Tehát, hogy ez egy hatalmas nagy dolog volt, azt gondolom. Ezt egyébként Szekér Pál le is írja, hogy hát ő, az ő idegrendszere teljesen felmondja a szolgálatot az 1910-es évek végére. Tehát, hogy ő szinte belebetegszik, mert annyit dolgoznak ő is és a kollégái is. és hát nagyon nehéz ezt a munkatempót tartani, és hát azért majd, hogyha beszélünk még tovább, akkor azért látjuk azt, hogy hát bizony ez tényleg egy megterhelő dolog lehetett. Nem beszélve arról, ugye arról nem beszéltünk, hogy még a 1870-es évek elején azért a betyár téma, de még a 80-esben, meg a 90-esben a betyár téma azért nagyon komoly volt. Hiába számolják föl mondjuk 1873-ra hivatalosan a betyárvilágot, azért betyárok maradnak a tanyavilágban, és hát nagyon nehéz velük a küzdelem a külterületen, és hát ezt is a többek között a rendőrségnek, bár itt van egy megosztás ugye később a csendőrséggel ebben az ügyben, de hát azért nagyon nehéz nekik ezt az egész ügyet is felgöngyölíteni, illetve ne felejtsük el, hogy 1882-ben megjelenik a vasút, ami által hát kvázi így akkoriban így mondták, hogy folyamatosan idegenek érkeznek a városba. Tehát nyilván jönnek házalók, ügynökök, csalók, tolvajok, és hogy ne soroljam tovább, és hát velük szembe is folyamatosan ügyelni kell a város rendjére. És hát persze vannak Halason is, van, ha jól emlékszem, erre az időszakra jellemző vannak ezek a borzalmas tűzesetek, például szándékos gyújtogatások, ugyan átfedeles házak vannak még többségében a városban, szándékosan gyújtogatnak fel házakat emberek, vannak ezek a nagyon egyszerűnek tűnő, de hogyha mondjuk tényleg egy ilyen ember, aki teljesen elborul, és több ablak üveget bever, akkor az is egy komolyabb kár, de most ez ilyen kis viccesnek tűnik, hogy voltak ilyen sorozatok is a városban, és ezeket mind fel kellett deríteni, mert ezek nagyon súlyos dolgok voltak, és a mindennapi életet nagyon komolyan meghatározták, és hát abban a korszakban is már nagyon fontos volt az emberek számára a közbiztonság, meg hogy azt érezzék, hogy van rendvédelem, és hogy biztonságban tudják a családjukat, az ingatlanukat, ingóságaikat. Ez nagyon fontos volt, hiszen ettől tudott teljesíteni mondjuk a gazdaság is, meg a vállalkozások is úgy települtek, hogy hát egy biztonságos városba akartak érkezni, és nem olyanba, ahol a bűncselekmények azok felderítetlenek.
Ezzel folytatjuk tehát a rendőrség rendvédelemmel. Maradjanak velünk!
Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Halas Annó történelmi magazinunk, Kiskunhalas története, történelme Végső István történész szemével, kutatásaival. A mai napon a rendőrség, a rendvédelem a témánk, hiszen egy szép évforduló tulajdonképpen, és eljutottunk a világháborúig, abban az időszakban vagyunk már. Hogyan működött akkor? Tehát az előző blogban mesélted, hogy milyen statisztikák voltak, hogy ugye alapvetően, hát nem lehet azt mondani, javult, majdnem, hogy romlott az átlaga a rendőröknek, de azért minden megtettek, és kevesen is voltak. Most a világháborúban milyen helyzetben voltak? Tehát azért ez már egy olyan időszak, amikor talán még sokkal, de sokkal nehezebb volt az életük, a munkájuk.
Pontosan, és hát nem is tudták már egyedül megoldani. Ugye az első világháborút az emberek döntő többsége még nagy örömmel üdvözli. Nyilván nem azért üdvözli, mert hogy örült annak, hogy emberek fognak meghalni a fronton, hanem azért, mert elsősorban az az ígéret van, hogy egyrészt végre a nagyon bizonytalan időszak, ami jellemzi ezt a korszakot, az végre lezárul, és hát minden hadsereg azt ígéri, hogy pár hónapon belül ez véget ér. Tehát ezért örülnek az emberek, és nem azért, hogy mert olyan vérszomjasak, hanem hogy lezárul egy bizonytalan korszak, és hogy a hadseregek, mind az Antant, mind a központi hatalmak azt ígéri, hogy ez nagyon gyors folyamat lesz. Tehát itt nem egy évekig tartó háborúskodás, hanem egy pár hónapos háború, és akkor végre lezárul ez, hogy kinek milyen gyarmata van, mik a határok, a szövetségi rendszereknek a bonyolultsága. Véget ér ez a bizonytalan időszak. Ennek örülnek az emberek igazából, és nem annak, hogy majd az édesapjuk, vagy a testvérük, vagy a férjük meghal a fronton. Na most ez gyorsan, gyors jön a gyors kiábrándulás, mert hogy látszódik, hogy nem ér véget a világháború, és hát megkezdődnek a különböző ilyen tüntetések, sztrájkok, elégedetlenségek, ugye jegyrendszert vezetnek be, egyre nehezebb az élet, a férjek, testvérek, apák nem érkeznek vissza a frontról, vagy ha visszaérkeznek, akkor már csak koporsóban. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gyászos időszak, és hát a halasi emberek is fel vannak háborodva, és kisebb lázongások vannak. Hát ezt már a csendőrség, rendőrség, illetve szerveznek polgárőrséget nem tudja megakadályozni. Ezért aztán a hadsereget, egy alakulatot vezényelnek ide Pécsről, a császári és királyi 52-es gyalogezredet, illetve hát annak egy részét, és próbálják így fenntartani a rendet. Nem túl egyszerű. Nem túl egyszerű a helyzet, és hát nyilván a rendőrségnek sem volt túl egyszerű. Szekér Pál az, akit most így előhívhatunk ezzel kapcsolatban, mert hát ő ír arról, hogy hát ebben az időszakban nagyon nehéz volt. Keserűséget tehet be azonban az én poharam a háborús adminisztráció alatt, midőn a város legtisztességesebb polgárait, rokonainkat, barátainkat is bűnvádi eljárás alá kellett vonni. Hány álmatlan éjszakát okozott ezen eljárás az én gazdag és szegény érdekeit egyformán mérlegelő lelkemnek. Tehát, hogy látható, hogy egy ilyen borzasztó nagy presszió van a rendőrökön is, hogy helyenként hát egyfajta társadalmi igazságosságot látnak ezekben a megmozdulásokban vagy lázongásokban, viszont törvény szerint meg nem lehet ezeket a cselekményeket elkövetni. Vagy vannak, akik ugye nem akarnak kimenni a frontra, és hát olyan dolgokat követnek el, hogy az szintén törvénybe ütköző, és ezzel kapcsolatban is ugye fel kell nekik lépni. Tehát egy nagyon nehéz időszak ez az első világháború, és hát utána jön a még nehezebb, a még sötétebb időszak, az őszi rózsás forradalom, majd a tanácsköztársaság időszaka, amikor meg aztán olyan borzalmak vannak, ugye, mint a vörös terror, fehér terror, háborúban áll az ország, a demarkációs vonalak közelítenek ugye Kiskunhalashoz, már idegen hadseregek is a határban garázdálkodnak, tehát gyakorlatilag hatalmas nagy káosz van a város környékén és a városban is. Tüntetések vannak természetesen, szintén sztrájkok vannak, és hát nagyon nehéz a közrendet rendbe tartani, és hát utána pedig ugye 1919 augusztusától pedig bevonul a román hadsereg, és egy román megszállás van, amiről ugye nagyon keveset beszélünk. És hát így érkezünk el, amit már így említettél, hogy kvázi évfordulóról is beszélünk, 1919 októberéhez, amikor már részben már a nemzeti hadsereg, illetve a fővezérség átveszi az ország felett a hatalmat, ugye Horthy Miklós fővezér által, de hát azért még bent van a román hadsereg, az ország egy része meg van szállva, tehát nagyon, nagyon nehéz körülmények között, de elkezdik azt a folyamatot, amit már nagyon régóta kíván a halasi közönség is, hogy rendezzék a rendőrségnek az ügyét, egyrészt töltsék föl megfelelő állománnyal, pénzügyileg is legyen stabilitás, és legyen egy komolyabb szervezeti keret. Na, ez lesz 1919 októberében, az 5047 per 1919-es miniszterelnöki rendelettel államosítják a városi rendőrségeket, tehát kvázi állami felügyelet alá vonják, ami azt jelentené, vagy azt jelentette volna, hogy ugye államilag is megfelelően lesznek finanszírozva ezek a rendőrségek, és át lesznek alakítva megfelelően. Erről fogunk beszélgetni.
Ezzel folytatjuk tehát, maradjanak velünk.
Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Halas Annó történelmi magazinunk utolsó néhány percéhez érkeztünk, eljutottunk a rendőrségtől, ugye a rendvédelemtől, már az államrendőrségig. No, hol járunk, milyen idő, melyik években járunk már, ahol itt tartunk,
1919 októberénél vagyunk továbbra is. egy nagy tapasztalatú rendőr lesz az államrendőrség helyi vezetője, dr. Bóri Benő, és hát nagy-nagy tapasztalattal, illetve lelkesedéssel, aktivitással veti bele magát ebbe a dologba. Sejthető, hogy ő nem volt annyira komoly affinitású a rendőrség felé, inkább valószínűleg ő egy ilyen jogász vagy ügyvéd lehetett, és így kerül a rendőrséghez, de már ő a Szekérpál ideje alatt is, mint rendőrségi dolgozó van nyilvántartva. Önneki is vannak nagy tervei, illetve látszik az, hogy ő is mindent ilyen becsületesen végig akar vinni. Már az ő idejében 72 főre akarják emelni a rendőrségnek a létszámát. 1919. november 18-án végre kivonulnak a román csapatok. Ez azért is volt fontos, mert egyébként velük együtt kellett megoldani a rendvédelmet. Tehát a román katonák ugyanúgy igazoltathattak, meg ugyanúgy igazoltak embereket, meg internáltak embereket, mint mondjuk a halasi rendőrök, akik sokkal kevesebben voltak, és sokkal kisebb volt ezáltal a hatáskörük, és nyilván a románok általában is vették tőlük ezeket az ügyeket, és hát nem biztos, hogy teljesen a magyar törvényeknek megfelelően ítélték el azokat az embereket, akiket elfogtak, és nem biztos, hogy azok mondjuk bűnözők voltak, de hát... Hogyha érkezett egy feljelentés, vagy egy besúgás, akkor nyilván azt az embert csukták le, akinek a neve szerepelt mondjuk egy ilyen feljelentésen. Dr. Bóri Benőt 1920 márciusában váltják le, a Bajáról érkező Éger Ervin lesz a rendőrtanácsos, akihez hatalmas reményeket fűznek. Ilyen kicsit olyan furcsa is volt egyébként olvasni a korabeli újságokat, hogy mekkora egy lelkesedés van. Igazából ővele kapcsolatban, ha azt tekintem, hogy később neki milyen karrierje van, nem igazán értem, hogy miért lelkesedtek vele kapcsolatban ennyire, de kétségtelen, hogy egyébként egy nagyon jó rendőrségi vezető volt, és nagyon hamar megkedvelte az állomány is. Azt gondolom, hogy biztos, hogy komoly tapasztalata volt, meg egy szimpatikus ember is lehetett, de Ezt így nehéz volt nekem így megérteni, hogy valaki, aki Bajára, csak azért, mert Bajára érkezik a határvédelemből, hogy az miért annyira nagyon jó szakember, mondjuk egy halasihoz képest, aki már ismert volt a rendőrség berkein belül. Ugye nagyon bonyolult a helyzet, hatásköri problémák vannak, ugye újra feláll a csendőrség, a rendőrséget ugye átszervezik, de közben megjelenik egy ilyen átszázott határrendészet, vámőrséget szerveznek, és közben még ugye ott vannak a katonai alakulatok is. Tehát, és ráadásul ezek hát legalább három különböző minisztérium alatt vannak, tehát hogy nagyon-nagyon bonyolult a helyzet. Tehát például a határrendészet, ami a vámőrség, pénzügyőrség, az mondjuk a pénzügyminisztérium alatt van. A rendőrség a belügyminisztérium alatt van. A csendőrség nagyon sokáig a kormányzó alatt marad, aztán később kerül a belügyminisztériumhoz, a hadsereg meg nyilván a honvédelmi minisztériumhoz. Tehát hogy egy nagyon-nagyon bonyolult a helyzet, és hát nekünk ilyen nagyon közel van a határszakasz. Tehát a határszakasszal kapcsolatban is a halasi rendőrségnek nagyon komoly feladatai vannak. Ezek a úgynevezett ilyen élelmezési zóna súlypontja lesz Halas, tehát foglalkoznia kell ezzel is. Nem mindegy, hogy mit szállítanak az emberek a zsiradéktól, a vágóállaton, a gabonán keresztül, mindennek megvan a meghatározott módja. Csak engedélye lehet a közellátási minisztérium engedélyével szállítani árut. Kifelé is, és befelé is. Ugye pont ugye mondjuk a Jugoszláv Királyság felé akkor azért olyan nagy gazdasági kereskedelmi kapcsolatok nem épülnek még ki ebben az időszakban, de már egyébként a birtokos gazdák, ugye, akik a felsőbácskából közlekednek esetleg még a régi birtokaikhoz, hát őnekik egy idő után ugye 22-től kötelező az útlevél, tehát bevezetik az útlevélrendszert, erre is nagyon oda kell figyelni. Nem beszélve arról, hogy ugye Kelebia határ állomás, vasútállomás, hát ott is folyamatos ellenőrzéseket kell végezni, tehát az is egyébként a halasi rendészet egyik kiemelt feladata. Úgyhogy nagyon bonyolult a helyzet, nagyon összetett dolgokat kell elvégezni, de úgy tűnik egyébként a korabeli leírásokból, hogy ezt azért csak sikerül megoldani. Nagyon komoly razziákat végeznek mondjuk a vasúti kocsikban, hogy ne legyen ez a fekete kereskedelem, illetve azt letörjék. Úgyhogy érdekes folyamatok zajlottak le. 1921-es statisztika áll az én rendelkezésemre. Ebből az derül ki, hogy ebben az évben a rendőrségre 9954 ügy érkezett. Ebből általánosan a kihágás az 7116 volt, a bűnügy pedig 1250. Tehát, hogy ilyen hatalmas mennyiségű ügyről beszélünk, de már azt azért tudni kell, hogy itt a létszámot azért komolyan fölemelik. Tehát itt azért már ilyen 100 fős rendőrségről beszélünk. Még ugye annak idején, ugye, amikor beszéltünk, a 9 gyalogrendőr, 12 lovag, tehát ezt már el is felejthetjük. Itt azért már egy komoly állományról beszélünk, és ugye a mostani Szász Károly utcában volt a rendőrségnek a központja, de ezen kívül még volt 3 rendőrös elhelyezve a város területén, illetve kint a külterületen is a lovasőrs parancsnokság is felügyeletet végzett, és hát ugye még plusz a csendőrség. Tehát szép lassan így azt gondolom, hogy összeállt ez az egész dolog. És hogyha fellapozzuk a 20-as, 30-as éveknek a lapjait, médiáját, újságait, akkor azért mégiscsak azt tapasztaljuk, hogy egyébként komoly rend van a városban. Most az, hogy történnek gyilkosságok, nyilván mindent nem lehet megakadályozni, nem lehet ilyen prevenciókat végezni, hogy ne gyilkoljatok, de viszont úgy tűnik, hogy a nyomozások azok továbbra is eredményesek lesznek, és hát tényleg jó kezekbe került a halasi rendvédelem, és bár vannak problémák, például még 1920 elején arról írnak, hogy senki ne látogassa a halasi rendőrőrsöket, meg a kapitányságot, mert nincs fűtés, és mindenki fázik, és kabátba dolgoznak az írnokok, és mindenki, és hideg van. Na most ahhoz képest későbbiekben például konyhakerteket osztogatnak a rendőröknek, tehát hogy van egy ilyen foglalkozás már így, hogy ha nem is olyan magas a fizetésük kezdetbe, azért mégiscsak valamiféle önállátásra legyen lehetőségük, tehát hogy még ilyen apró részletek is kiderültek ebből az időszakból, és hát ilyen 1919-20-ra ugye stabilizálódik gyakorlatilag a városi rendészet, és hát ennek ilyen szempontból ilyen 100 éves évfordulója van.
Köszönjük szépen, hát igen, 100 év eltelt igazából. No, hát egyébként azt lehet tudni, hogy hol volt a központja, tehát mondtad, hogy volt a Szász Károly utcán volt.
Igen, a Szász Károly, hát gyakorlatilag ott, ahol hogyha én jól tudom, akkor ott ahol a Szász Károlynak az emléktáblája is található, tehát ott abban a házban, és ott volt egy nagy park, vannak róla fotók, egyébként Lakatos Vince fotóztatta ott le magát, ahogy ott őrség is volt, tehát volt a kapuban őrség is, és ott, tehát gyakorlatilag úgy az utca közepe tájéken található ez az épület, a mai napig megvan.
Na majd megnézem, kíváncsi vagyok. Köszönöm szépen, köszönjük, hogy itt voltál, és hogy idén is volt, vagy ebben a hónapban is volt egy évfordulónk, és hát szép évforduló, azért lehet azt mondani, jövő hónapban találkozunk, július vége felé, az utolsó szombaton, akkor is várjuk a kedves hallgatókat, a hangalbumban viszont az összes adás, eddigi adás föllelhető, hallgassák, töltsék le, és ha szeretne valaki témát javasolni, szerintem István nagyon szívesen elvállalja, hogy készül belőle. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm én is a lehetőséget.